Következő műsorunk Rádió Egyetem.
EPER, első pesti egyetemi rádió.
Globális ökológia, bioszféra és ember. Takács Sánta András előadását közvetítjük az ELTE TTK-ról. Élelemtermelés, génmanipulációs technológiák. A felvétel 2005. májusában készült.
No, akkor szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Jó, tehát előző héten beszélgettünk azokról a múltbeli társadalmakról, amelyek tönkretették saját természeti környezetüket, és emiatt omlottak össze. A kérdésünk az az, hogy vajon mi is az ő sorsukra jutunk-e, tehát a Húsvétsziget és társai sorsára jutunk-e. Konkrétabban azt fogjuk megkérdezni ezen az órán és a következőnek a nagy részében, hogy mely erőforrások azok, amelyek szűkössé válhatnak a közeli jövőben, a közeli évtizedekben. Esetleg vannak-e már olyan erőforrások, amelyek a világ bizonyos tájain szűkösek, és emiatt okoznak társadalmi problémákat? Természeti erőforrásokra gondol. Most hogyan következhet be ez a szűkösség? Hát egyrészt úgy, hogy az egyfőre eső mennyiségük ezeknek az erőforrásoknak alacsonnyá válik. Vagy azért, mert a kínálat csökken, tehát az emberi bioszféra átalakítás miatt a mennyiségük lecsökken. Vagy pedig azért, mert a kereslet növekszik, ugye főleg a népesség növekedése miatt. Ez is az egyfőre eső mennyiséget csökkenti. De ugye ez még nem elegendő az ember esetében. Az ember esetében még arról is szó van, hogy ugyan az egyfőre jutó átlagos mennyiség az elegendő volna, de egyrészt olyan gyors az a változás, az egyfőre eső mennyiségben, a társadalom nem képes alkalmazkodni. Ugye emlékezzetek, itt éghajlatváltozás kapcsán ilyesmiről beszéltünk. Tehát mondok egy példát, meg lennének azok a technológiák, amelyekkel hatékonyan ki lehetne aknázni még a megváltozott mennyiségű erőforrásokat is, csak olyan gyorsan történik a változás, hogy ezeket a technológiákat mondjuk, ha már meg is vannak, nem tudnak elég gyorsan terjedni ahhoz, hogy kellőképpen használják őket. A másik, ami az embernél nagyon fontos dolog, hogy ugye elegendő az egyfőre jutó mennyiség, de igazságtalan a hozzáférés. Ilyenre sok példát fogunk látni, vagy többet is. Jó, tehát az átlag az oké, okay, csak nagyon nagy szórás van, tehát bizonyos embereknek kevés jut, hiányt szenvednek belőle, elégtelen a hozzájutásuk, hozzáférésük. Persze ez magában foglalja azt is, hogy más embereknek viszont túl sok jut abból az erőforrásból. Két létfontosságú erőforrást fogunk kiemelni. Az egyik az az élelem, a másik az pedig az édes víz. Azért ezeket emeljük ki, mert ezek technológiai úton nem pótolhatók. Tehát itt beszélhetnénk mondjuk a kőolajról is, egyébként utolsóra egy picit fogunk is arról beszélni, de ugye az például technológiai úton pótolható, tehát más erőforrással helyettesíthető. Ennünk viszont mindenképp kell, azt nem tudjuk máshogy pótolni, az édesvizet meg főleg nem tudjuk máshogy pótolni más valamivel, tehát technológiai helyettesítésük nem lehetséges. Az persze igaz, hogy technológiák segítségével növelhető a mennyiségük. Ugye itt mondjuk majd beszélünk ma a géntechnológiáról az élelem kapcsán, vagy az édesvíz, illetve a sósvíznek az édessétételéről, tehát a sótalanításáról, de azt is látni fogjuk, hogy rengeteg probléma van ezekkel a technológiákkal. Ráadásul minden ilyen technológiai megoldásnál fölmerül egy nagyon fontos dolog, méghozzá a technológia függőségünknek a növekedése, vagy technika függőségünknek, helyesebb talán így mondani. Minél több ilyen technológiára támaszkodunk, illetve minél komplexebbek ezek a technológiák, az ezekre épülő, az ezeket alkalmazó társadalom annál sérülékenyebb. Ugye egyszerű példával, Képzeljünk egy földrengést, amelyik mondjuk egyik földrengés, egy ugyanolyan erejű földrengés, az egyik Los Angelesnek egy részét omlasztja össze, a másik pedig valahol a csendes óceáni szigeteken egy kis kunyhókból álló települést. Ugye itt, ahol egyszerűbb technológiákat használtak az emberek, ott a regeneráció sokkal gyorsabb lesz, az újjáépítés sokkal egyszerűbb. Ugye felhőkarcolókat és egy ilyen metropoliszt újjáépíteni a százszor nehezebb. Jó, tehát van egy ilyen oldala is annak, hogyha minél komplexebb és minél szofisztikáltabb technológiákat használunk. Most mi az erőforrás szűkösségnek milyen következményei lehetnek? Hát nézhetjük egyéni szinten is. Egyéni szinten ugye az emberek egy részének az életszínvonala, életminősége romlik, vagy mindenkinek akár az adott társadalomban. Sőt, ugye szélsőséges esetben a létük is veszélybe kerül, sőt meg is halnak ennek következtében. Éhezés vagy vízhiány miatt. Ha társadalmi szinten nézzük, akkor pedig a társadalom összeomlása várható. Ugye hát erről beszéltünk, már definiáltuk az előző órán, hogy mit értünk ez alatt, hogy a társadalom összeomlik, és ez ugye azzal is járhat, hogy fegyveres konfliktusok indulnak a csökkenő mennyiségű erőforrásokért. Pont úgy, ahogy a Húsvét-szigeten történt. Ezt jövő órán meg fogjuk látni, hogy ez már is a világ bizonyos régióiban manapság is történnek ilyen konfliktusok. Ezek a konfliktusok viszont inkább a vízért zajlanak. Mai óránk témája ez az élelem kérdése. Lesz-e elegendő élelem az egyre növekvő népesség számára? Ezt a kérdést tesszük föl. Ugye ma körülbelül 6,5 milliárdan vagyunk. Konzervatív becslést mondok megint, tehát nagyon óvatos becslést. Az emberek, minden nyolcadik ember ezek közül krónikusan alultáplált, vagyis magyarul éhezik, ez kb. 800 millió, tehát legalább 800 millió embert jelent. És ide kapcsolódó, elgondolkodtató adat még, hogy naponta 40 ezer ember hal éhen a világban az éhezéssel összefüggő okok miatt. Ez azt jelenti, hogy nem konkrétan éhen halnak mindegyik, hát ez is benne lehet a pakliban, hanem közvetettebb módokon is történhet. Az ő haláluk például amiatt, hogy az alultápláltság okán legyengül az immunrendszerük, és ennek következtében ugye olyan kórokozók is halálosak lehetnek számukra, amelyek egy normális immunrendszerű ember nem betegítenek meg, vagy legalábbis nem okozzák a halálát. Tehát az éhezés ma is már elég komoly gondokat okoz, bár azt is meg fogjuk látni, hogy nem elsősorban környezeti okok miatt következik be. De ugye arról is fogunk jövő órán beszélni, hogy tovább növekszik majd a népesség. Ugye hamarosan 7-8, aztán 9 milliárdan leszünk, ha legvalószínűbb prognózisok jönnek be. És akkor kérdés, hogy mi lesz a helyzet akkor, ha még 1-2 milliárd emberrel gyarapszik a létszám. Ugye itt józan ésszel azt gondolnánk, hogy hát akkor több ember lesz, akkor több kaját kell termelni, mert hogy akkor majd ugye több lesz az élelem, akkor az most éhezőket is lehet etetni. Na most korán sem erről van szó, ezt meg fogjuk látni, de mielőtt ezt megnéznénk, nézzük meg annak a lehetőségeit, hogy miért nem ez a megoldás, tehát miért az éhezése, miért nem segít az élelem mennyiségének megnövelése, és hát majd jövő órán azt is meg fogjuk látni, hogy ha ez nem, akkor mi a megoldás. Jó, hát mielőtt ezeket a lehetőségeket viszont megnéznénk, azelőtt egy-két fontos jellemzőjét a világ mai mezőgazdaságának, illetve élelmiszer ellátás jellegzetességeit ma a világban mindenképpen meg kell néznünk. Tehát négy alapvető tényezőtől függ ma az élelmiszerellátás a világban. Egyrészt a tengeri halászattól felhívom a figyelmet, hogy itt nem csak halakról van szó természetesen, mikor halászatról beszélünk, mindenféle más tengeri herkentjükről is. Másodrészt a legelőktől, harmadrészt is leginkább a termőföldektől, és negyedrészt az akvakultúrától, ami tulajdonképpen kicsit leegyszerűsítve vízi mezőgazdaság, vízi állattenyésztés és növénytermesztés is. Erről majd a következő órán fogunk beszélni. Most a négy tényező közül az első kettő, tehát a halászat, tengeri halászat, és a legelők esetében úgy tűnik, hogy nem lehet már tovább bővíteni azt az élelem mennyiséget, amit kicsikarunk ezekből a területekből. A tengeri halászat többféle mérőszem szerint is elérte a fenntarthatóan kifogható mennyiségnek a felső maximumát. Ez azért is érdekes, mert még néhány évtizeddel ezelőtt is lehetett hallani olyan vélekedéseket, sőt, alig, hanem ma is jó páran gondolják úgy, hogy hát azok az óceánok, azok olyan hatalmasak, annyit halászhatunk, amennyit akarunk. Hát ezt komoly emberek, biológusok mondták, annyit halászhatunk, amennyit akarunk, soha nem fogjuk tudni kimeríteni azt a halforrást és egyéb élelemforrást, ami ott található. Na most ezzel szemben ugye annak ellenére, hogy egyre szofisztikáltabb és hatékonyabb halászati technikáink vannak, 1990 óta nagyjából, ha lassan is, de egyértelműen is folyamatosan csökken a tengerekből kifogott hal mennyiség. Most ezen értendő, megint csak mondom, hogy nem csak a halakat, hanem egyéb más élőlényeket is, persze főleg a halakat. Tehát globálisan annyira túl vannak halászva területek, hogy folyamatosan csökken most már a mennyiség, és ráadásul nem csak a mennyiség csökken, hanem a minőség is romlik. Egyre kisebb, egyre kevésbé értékes fajokból áll a fogás. 95-ös adat szerint a tengeri halász területeknek a kétharmada vagy kimerült, vagy a kimerülés közvetlen szélén állt. Persze itt meg lehet azt kérdezni, hogy jogos valamennyire a felvetés, hogy hát oké, de ez viszonylag kis mennyiségű táplálékot ad az embernek az óceán. Hát ez globális átlagban így is van, amikor a globális fehérje szükségletnek kb. 5%-át elégítik ki a tengeri élőlények, de abba érdemes belegondolni, hogy hát a Magyarországon nyilván nem is, de a világ számos országában ez komoly tápanyagforrás jelent, tehát elég nagy mértékben támaszkodnak erre az emberek. Jó, a legelőknél ugyanez a helyzet, ugye a túlegeltetés miatt csökkent igen nagy mértékben a legelőknek a termékenysége szerte a világon. Ugye a túlegeltetés, hát erről beszéltünk már, akkor csökken a növényborítás, az erózió rombolja a talajokat, és akkor ez elindít egy ilyen pozitív visszacsatolásos, tehát önerősítő ciklust. Jó, tehát az első két tényező esetében nem várhatunk bővülést, csak a második kettő esetben. Tehát csak a termőföldektől, illetve az akvakultúrától várhatjuk az élelmiszer ellátásnak a bővülését a következő évtizedekben. Na most, ugye mint mondtam, az akvakultúrát azt majd következő órán röviden megnézzük. Most a termőföldekről fogunk beszélni, úgyis, mint mondtam, ez a legfontosabb tényező a négy közül. És mielőtt megnéznénk a bővítés lehetőségeit, azt volna érdemes tárgyalnunk, hogy mi jellemzi manapság, illetve az elmúlt évtizedekben mi jellemezte a világ mezőgazdálkodását, tehát úgy nagyjából 60-as évek óta. Hát a trend az nyilván a földeknek az egyre intenzívebb művelése. Ugye itt fontos megjegyezni a zöld forradalom kifejezést, ami elsősorban a harmadik világban, azon belül is Dél-Ázsiában, Dél-Kelet-Ázsiában, ugye India és környező területeken zajlott. Zöld forradalom kifejezés nem takar mást, mint a mezőgazdasági művelésnek az intenzívebb tételét ezeken a területeken. Mit jelent ez az intenzív mezőgazdaság, milyen tulajdonságai vannak? Hát itt legalább 6 dolgot lehet sorolni. Az első az a műtrágyázás fokozása, ugye a föld kemoterápiája, mint azt mondta valaki a műtrágyázásról. A második hasonló dolog egy kicsit, ugye, mert egy újabb limitáló tápanyag hozzáadása, az öntözés, öntözés fokozása. A harmadik a növényvédőszerek használata, ennek a fokozása. A negyedik a nagyhozamú fajtáknak a termesztés bevonása. Ezek általában törpe változatok. Ugye miért a törpe változatok? Miért azok a nagyhozamúak? Ezt tudja valaki? Pontosan, hanem az agyukat, ugye? Ugye az ehetetlen, ugye egy kicsit szabatosabban, amit a Péter nagyon helyesen mondott, ugye nem az ehetetlen hajtás részekbe allokálják az energiájukat, hanem éppen azokban az ehető részekben, elsősorban a termésbe, amelyek számunkra hasznosíthatók. Ugye véges az az energia, ami növény rendelkezésére áll, és nem a hajtását növeszti abból, hanem a magját, és az nekünk jó. Ugye, tehát ilyen változatokat nem esítettek ki. Aztán az ötödik tulajdonság az a gépesítés, ami fontos, és a hatodik, az pedig, ami nagyon gyakran jellemző, a földeknek a folyamatos művelése. Úgy is mondhatnánk, hogy az ugaroltatás hiánya, vagy ennek a csökkenése. Most ennek köszönhetően, nem túl meglepő módon, a termelt élelmiszernek a mennyisége egyértelműen és jelentősen megnőtt. Kevesebb is az alultáplált ember, mint mondjuk 60-as évek végén, 70-es évek elején, főleg arányaiban, tehát abszolút számban túl sokat nem változott, de a világ népesség nagyságához viszonyítva arányaiban igencsak csökkent. Tehát ezt a célt mindenképpen elérte a mezőgazdaság intenzívebb tétele. Ráadásul a megművelt területeknek a nagysága az csak körülbelül 10%-kal nőtt meg ez idő alatt, tehát az elmúlt bő 40 évben, ami ugye azt a pozitív hatást vonta maga után, hogy sok természetes vagy természetközeli élőlénytársulás megmenekült attól, hogy szántóföldi alakítsák. Ugyanakkor ezzel a sokat emlegetett adattal csinyán kell bánni, ugyanis több okból is roppant csalóka. A legfontosabb ezek közül az az, hogy minden évben a művelt földeknek 1-2%-a tönkre megy, művelésre alkalmatlanná válik. Ennek a fő oka egyébként a kétharmad részben a városok, ipari területek, infrastruktúra terjedése miatt, és csak kisebb részben, tehát egyharmadban az intenzív mezőgazdaság kártételei miatt, tehát az erózió fokozódása, vagy a szikesedés, amiről majd beszélünk nem sokára. Tehát emiatt. Jó, tehát tönkre megy egy része minden évben a termőföldeknek, és csak azért, hogy a művelt területeket ne növeljük, hanem csak azért, hogy szinten tartsuk a kiterjedésüket, azért is ugye újabb területeket kell művelésbe vonni. Tehát ez a 10%, ez egy nettó növekmény, ugye ez bruttó, jóval több. Éppen azért, mert tönkre is mentek közben földek. Jó, tehát ezt a két fontos eredményt mindenképpen elérte a mezőgazdaság intenzívebb tétele. Tehát relatíve kevesebb az éhező, és ugye ahelyett, hogy újabb földeket vontunk volna művelésbe, inkább a meglevőkön erősítettük a termelést. Jó, tehát van mindenképpen ez a két pozitív vonás, viszont ezért hatalmas árat kellett fizetnünk. Tehát rengeteg negatív következménye, mellékhatása van ennek. Ugye ez bizonyítva ezzel azt, amiről már beszéltem, hogy nem csinálhatunk soha egyetlen dolgot csak egyszerre. Mindig sok mindent csinálunk, tehát ha valami célt elérünk, akkor ott jelentkeznek mellékhatások is mindenképpen. Tehát mindennek sok következménye van. Jó, tehát nézzük akkor a hat jellemző, az előbb felsorolt hat jellemző esetében, hogy milyen mellékhatások vannak, illetve voltak. Jó, műtrágyázás, ugye hát igen, nagymértékű növekményeket tapasztalhatunk, nitrogén műtrágyázás ez idő alatt 7-szeresére, foszfor is 3-4-szeresére növekedett, és a nagy probléma az az, hogy a nitrogénnek több mint a fele, foszfornak egy kisebb hányada, de abból is egy igen jelentős rész, egyszerűen nem használódik ott fel a földeken a növények által, hanem valamilyen módon kikerül, elsősorban kimosódik az agrártársulásokból, és így okoz problémákat. Hát ezekről már beszéltünk, az eutrofizációról és stb. Nitrogén és foszfor körforgalom kapcsán, ezt nem ragozom tovább. Nézzük az öntözést. Érdekes adat, és ezt általában nem így szoktuk gondolni, amikor az édesvízre gondolunk, akkor azt általában azt hinnénk, hogy az édesvíz nagy részét azt ugye megisszuk, meg elhasználjuk mosogatásra, meg fürdésre, meg vécé lehúzásra. Hát szó sincs erről. Az emberiség által összesen felhasznált édesvíznek csak 10%-a megy körülbelül lakossági célokra. És a felhasznált édesvíz döntő többsége, kb. 70%-a az öntözésre fordítódik. És a maradék 20%-ot pedig az ipar használja föl. A világ szárazföldjeinek csak, hogy úgy mondom inkább a művelt területeknek egész pontosan 17%-át öntözik. Ennek ellenére a világ élelem termelésének kb. 40%-a származik öntözött földekről. Tehát ez mutatja, hogy azért igen komoly hatása van annak, hozamnövelő hatása, hogy öntözünk. Na, milyen negatív mellékhatásai vannak az öntözésnek? Hát először is egyre több folyó szárad ki az öntözés miatt, legalább időszakosan, tehát nem érik el a torkolatukat. Ennek köszönhetően persze néhány tó is, ha folyó tóba folyik. Hát itt ugye már említettünk is egy példát, az Amu-Darját és az Aral-tót. Másik negatív következmény, hogy a talajvíz szintje szinte mindenhol a világon csökken, ugye, mert hát ugye alulról is veszünk öntözővizet. Aztán az öntözésnek még van egy olyan negatív hatása, hogy több kemikália, növényvédőszer vagy műtrágya mosódik a földekről a talajvízbe vagy a felszíni vizekre. Ugye több víz ez segíti ezeknek az elemeknek az áramlását. És a negyedik következmény, ami nagyon fontos szintén, és már emlegettük is korábban, ez a másodlagos szikesedés. Ugye azért hívjuk ezt másodlagos szikesedésnek, mert az elsődleges szikesedés az természetes, tehát természetes úton is létrejönnek szikes területek, ugye hát köztudott, hogy Magyarországon is vannak ilyenek. A másodlagos az az emberi hatásra létrejövő szikesedés, és ez bizony a mezőgazdasági területek túlöntözésének a következménye. Az történik, hogy ezeken a földeken, amelyeket túlöntöznek, ezeken megemelkedik a talajvízszint, és a talaj alsóbb rétegeiben, ahol jön fel a víz, magával hoz sókat, és végül ezek a sók a gyökérzónába, illetve a felszínre kerülnek, ott kicsapódnak. És hát azt jól tudjuk, hogy a só, gondoljatok Kártágóra, a só az igen jó produktivitás csökkentő, tehát ez mindenképpen a hozamokat csökkenti. Vannak olyan területei a világban, ahol különösen sok ilyen másodlagosan elszikesedett talaj található. Földközi tengervidékén, Közel-Keleten, Közép-Ázsiában, és így tovább Indiában, Pakisztánban. Tehát általában, ahol intenzíven öntöztek, műveltek, vagy már nagyon régóta, vagy eleve olyan területek, amelyek hajlamosak erre. Évente nagyjából 20.000 négyzetkilométer termőföld megy így tönkre, az másodlagos szikesedés miatt. és a becslések szerint emberi hatásra a mezőgazdaság kezdete óta kb. 1 millió négyzetkilométer föld vált így teljesen terméketlenné, és még további sok milliónak csökkent a termékenysége ennek következtében. Tehát ez egy igen kiterjedt hatás. Nyilván ez ellen lehet védekezni, és szoktak is már, ahol szoktak, ilyen vízelvezető csatornák segítségével ugye szárítják, lecsapolják ezeket a földeket, de viszont ha ez bekövetkezik, akkor egy nagyon nehezen visszafordítható, emberi időskálán tulajdonképpen nem is visszafordítható változás a szikesedés. Úgy akkor következő volt a növényvédőszereknek a használata. Hát itt még nagyobb a növekmény, legalább 10-szeresre növekedett a felhasználásuk az elmúlt 40 évben. És hát itt két alapvető probléma van. Az egyik az, hogy a növényvédőszerek maradványai ugye ott maradnak az élelmiszerünkön, ezeket szépen bekajáljuk, és mindenféle egészségügyi problémáink lesznek tőle. A másik pedig az, hogy ugye ennek az a célja a növényvédelemnek, hogy hát nem más egye meg a mi kajánkat, ilyen kis rovarok, meg más egyéb élőlények, hanem az hozzánk jusson el. Viszont eközben hát nem csak a néhány kártevő fajt pusztítjuk el, hanem rengeteg más fajt is. Tehát tulajdonképpen az a vége, hogy ez a fajok kihalását segítheti elő. Na most itt egy konkrét esettanulmány tanulságos megnéznünk, és biztos hallottatok erről a hírhet növényvédőszerről, a DDT-ről. Diklordifenil trikloretán, ezt nem muszáj megjegyezni, csak mondom, hogy ennek a rövidítése a DDT. Ez egy borzasztóan hatékony rovarirtó szer, és ezt a tulajdonságát, ezt 1939-ben fedezték fel, és pár évvel azután tulajdonképpen a II. Világháború végétől elkezdték nyakra főre adagolni a DDT-t. Emlékezzetek arra, hogy volt az emberi népességnek egy nagy megugrása, még egy nagy megugrása 1945 után, és már ott is említettem, hogy ez a növényvédőszereknek is azon belül elsősorban a DDT-nek köszönhető, nem csak azért, mert megvédték a hozamnövelés miatt, hanem ugye arra is használták, és használják mind a mai napig a DDT-t, hogy betegségterjesztő rovarokat, mondjuk a malária szúnyogot pusztítsák a segítségével. A történet pikantériája az az, hogy 1948-ban ez a Müller nevű svájci biokémikus, aki a rovarirtó hatását felfedezte, Nobel-díjat, orvosi Nobel-díjat kapott ezen felfedezéséért. Ugye hát már mai tudásunkkal alig ha kapna ezért Nobel-díjat, ugyanis nagyjából bő 10 évre rá fölfedezték azt, hogy hát ez igen kártékony anyag bír lenni ez a DDT. Ez egy zsírban oldódó vegyület, és emiatt bioakkumulációra, tehát az élőlények szöveteiben, szervezetében való felhalmozódásra hajlamos. Minél hosszabb idejű ráadásul egy élőlény, és minél feljebb van a táplálékláncban, annál inkább hajlamos erre, hogy akár DDT-ből, akár más hasonló vegyületekből felhalmozna szervezetében. Ez is egy nagyon fontos jelenség, ugye ezt pedig úgy hívják, hogy biomagnifikáció. Magnifikáció az éppen azt jelenti, hogy felerősödés magyarul, tehát főleg azért, mert tovább élnek a táplálékláncban magasabban levő szervezetek, és emiatt több idejük van annak, tehát tovább kitettek a hatásoknak. Ugye ez azt, hogy nagyságrendet érzékeljük, ezeknek a hát ugye csúcsragadozóknak a testében sokszor több ezerszeres koncentrációt mérték ezekből az anyagokban, mint ezen élőlények környezetében ennek az anyagnak a koncentrációja, tehát több ezerszeresre tud dúsulni az élőlények szervezetében. És hát természetesen ilyen csúcsragadozó az ember is. És arra jöttek rá, hogy hát itt különböző egészségkárosodásokat, például mutagén nagy valószínűséggel a DDT, és erre a 60-es évek elején jöttek rá igazából. 1962-ben megjelent egy nagyon híres könyv erről a témáról, növényvédőszerek káros hatásairól, különösen a DDT káros hatásairól. Ez, most nem hoztam el, majd jövő órán megmutatom, Rachel Carson nevű hölgynek, amerikai hölgynek a Néma tavasz című munkája, ami azért is nagyon fontos, mert a globális zöld mozgalom, a környezeti tudatosság globális felerősödésének a történetét ettől a 62-ben megjelent könyvtől szokták számítani. Tehát ez ilyen szempontból is fontos. Jó, a DDT-vel aztán még az is a probléma, hogy nehezen bomlik le, és éppen ezért hiába tiltották be a világnak most már szinte az összes országában, még nagyon sokáig, évtizedekig problémát fog okozni. Tehát benne van a szervezetünkben, benne van a talajokban, vizekben, tehát ez még nem oldódott meg ez a probléma. Na most mondtam, hogy nem mindenhol tiltották be, azért használják bizonyos trópusi országokban, mert ugye a malária szúnyog ellen ez egy hatékony védekezés. Tehát néhány helyen úgy gondolják, hogy ez a malária még annál súlyosabb probléma, mint amilyen mellékhatásokat okoz a DDT, és emiatt használják. Jó, hát aztán nyilván nem csak a DDT-vel van itt gond, más növényvédőszerekkel is. Magyarországon az engedélyezett növényvédőszer hatóanyagoknak körülbelül az 1/5 problematikus, tehát legjobb lenne kivonni, meg tőlünk nyugatabbra levő országokban már sok helyen ezeket ki is mondták. És hogy miért nem teszik meg, hát ezt igazából üzleti érdekeken kívül mással nem lehet magyarázni, mert hogy ezek nagyon könnyen helyettesíthetők volnának egyéb szerekkel. Egyébként az EU csatlakozásnak volt egy ilyen pozitív hatása mindenképp, hogy valami 30 akárhány veszélyes növényvédőszert, meg még jó pár másikat is kivontak a forgalomból Magyarországon. Jó, aztán még ide tartozó történet, hogy ugye persze ezeket kivonják a forgalomból, de hát exportra nagyon gyakran gyártják harmadik világba, és hát aztán a déli gyümölcsökkel, meg amellett, hogy az ottani embereket mérgezi, a déli gyümölcsökkel ezeket szépen vissza is kapjuk, tehát ugye ez mint a bumeráng, visszaüt. De hát nem is csak a déli gyümölcsöknél lehet ilyen probléma természetesen. Magyarországon is vannak olyan zöldségek, gyümölcsök, ami hát egyes növényvédő szakemberek szerint a fogyasztásuk, hát ha nem mondom, hogy nem tanácsos, de nagy óvatosságot igényel, és a legproblematikusabb az a fejes saláta. Tehát a fejes salátát, ha veszünk a piacon, akkor igen nagy esélyünk van arra, hogy egy olyanban nyúlunk bele, amelyiken a megengedetnél nagyobb mennyiségű növényvédőszer maradvány van. Hát aztán vannak még ilyen notórius növények, csemegeszőlő, paprika, földi eper is ide tartozik, aztán mi van még? Kígyóborka, igen, tehát a kígyóborka, ugye azt érdemes meghámozni közhiedelemmel ellentétben az, mert a héjában rengeteg ilyen növényvédőszer maradvány található. Növényvédőszer maradványokhoz, illetve a növényvédőszerek káros hatásaihoz tartozik még az is, hogy bár ez nem csak a növényvédőszerek problémája, de talán elsősorban amiatt, megfigyelhető jelenség az egész nyugati világban, Európában, Ausztráliában, Egyesült Államokban, Kanadában, hogy a férfiak életképes spermiumainak száma csökkenőben van. Ezt nagyon sokan hozzák összefüggésbe. Egyrészt a növényvédőszerekkel, másrészt más nehezen lebomló szintetikus vegyületekkel. Ugye ezt nem mondtam még, van egy ilyen elég gyakran használt összefoglaló nevük ezeknek, hogy pop vegyületek. Pop zenéhez nem sok köze van a dolognak. Persistent organic pollutants, vagyis persistent, az persistens, nehezen lebomló szerves szennyezőanyagok. Tehát a popvegyületek nehezen lebomló szerves szennyezőanyagok. Nehezen lebomlás az azt jelenti, hogy minimum éveket, de inkább évtizedeket, sőt olykor évszázadokat vesz igénybe a lebomlásuk a környezetükben. Tehát ezek a popvegyületek okolhatók sokak szerint ezért a negatív hatásért, például azért, mert egyesek közülük a női nemi hormonokéhoz hasonló hatást fejt ki az emberi szervezetben, és ugye akkor férfiaknak a hormonháztartása borul fel. Konkrét adatok szerint nemrégiben készítették ezt a vizsgálatot, 1934 és 96 között 50%-kal csökkent átlagban az előbb említett négy területen, tehát Európa, Kanada, Egyesült Államok, Ausztrália élő férfiaknak az életképes spermium száma, és ezzel szemben viszont a nem nyugati országokban nem tapasztaltak semmilyen csökkenést. Ugye ez azért gond, mert azt gondolom tudjátok, hogy hát a sikeres megtermékenyítéshez nem elég az, hogyha a férfi egyetlen egy életképes hímivarsejttel rendelkezik, kell egy bizonyos minimális szám, egy minimális életképes spermium szám, ami szükséges a megtermékenyítéshez. Hát ezek a problémák, hogy egyre többen fordulnak ilyen mesterséges megtermékenyítéshez, kényszerülnek erre, ez részben emiatt is lehetséges. Nyilván ennek más okai is vannak, vannak más hipotézisek is, van, akik a stresszel hozzák összefüggésbe, tehát itt megint csak nem lehet egyetlen okra redukálni, de igen valószínű, hogy a növényvédőszerek is közrejátszanak. Na nézzük tovább, ugye a negyedik tulajdonság az intenzív mezőgazdaságnak, ugye a nagyhozamú fajtáknak a termesztése. Itt az a probléma, hogy beszűkül a fajta választék, rengeteg fajta már is elveszett, vagy jó esetben génbankokba szorult vissza, de ugye a génbankokban is csak végtelen ideig nem lehet fönntartani a fajtákat. És ez a termesztett növényeink genetikai diverzitásának a csökkenéséhez vezet. Miért gond genetikai sokféleség magyarul? Miért gond a genetikai sokféleség beszűkülése? Hát gondoljunk bele, jön egy alkalmas kártevő, amely a kedvenc fajtánkat tönkreteszi, vagy egy olyan abiotikus, mondjuk éghajlati változás, hát ez mostanában igen valószínű, hogy ilyen bekövetkezhet. És akkor ez megárt a mi kedvenc fajtánknak. Na most, ha sok fajtát termesztünk, akkor minél többet, annál nagyobb eséllyel található ott egy olyan fajta, amely ellenálló a kártevővel, vagy az abiotikus változásokkal szemben. Fordítva, minél kevesebbet, annál sérülékenyebb a mezőgazdasági rendszerünk. Ugye, tehát ez egy nagy problémája a hosszú távon az intenzív mezőgazdálkodásnak, a genetikai diverzitás beszűkülése. Egyébként már is gyakoribbak a járványok mind a termesztett növényeink, mind pedig a tenyésztett állataink körében, ami megint csak részben ennek köszönhető a genetikai diverzitás csökkenésének. Úgy a gépesítés talán legfőbb negatív hatás az a gépeknek a talajtömörítése, és ugye tudjuk, ha a talajtömörödik, azzal a produktivitása csökken. Ugye hát mikor egy ilyen nagysúlyú gép, egy kombájn, egy traktor végigmegy a földeken, az egy ilyen igen komoly talajtömörítő hatással jár. Jó, a hatodik tényező esetében pedig hát ugye nagyon sokat nem kell ragozni, hiszen ha nem ugaroltatunk, ha kizsigereljük a földeket, akkor a talajok termékenysége csökken, nincs mód a pihenésükre, a regenerálódásukra, és még ide tartozik az is, hogy ugye az aratással egy csomó tápanyagot kivonunk a földekből, ezeket próbáljuk persze pótolni mindenféle műtrágyával és hasonlókkal, de hát ez is gondokat okozhat. Most nézzük meg azt, hogy akkor a jövőben milyen lehetőségek vannak élelemtermelés növelésére. Alapvetően kétféle lehetőség adódik, az egyik az, hogy a művelt területek nagyságát növeljük, a másik az pedig az, hogy a már meglévő területeken tesszük intenzívebbé a termelést, tehát ott próbáljuk növelni a hozamot. Az első esetben ugye valószínűsíthető, hogy ugyanúgy, mint az elmúlt évtizedekben kismértékben tovább fog nőni a művelt földterületek száma, hiszen a potenciálisan megművelhető területeknek csak körülbelül a felét műveljük még ma. Úgyhogy ezt lehet tovább növelni, viszont az is igaz, hogy már inkább csak ilyen kevésbé jó termőföldek azok, amelyeket művelésbe tudunk vonni, és ugye hát ennek sok energiát vesz igénybe az, hogy ezt művelhetővé tegyük, tehát öntözni, műtrágyázni, stb. Kell. Ráadásul hát ez nyilván más területek, mondjuk természetes társulások rovására történik, tehát fajok kihalásával jár, tehát nem túl szerencsés opció. Na most a másik lehetőség az, hogy ami azt a trendet folytatjuk, mint az elmúlt évtizedekben, tehát intenzívebbé tesszük a földeknek a művelését. Ezt is sokféleképpen tudjuk megcsinálni. Nagyjából megint azon gondolatmenet szerint végigmenve, bár nem pontosan, mint az előbb. Ugye egyrészt elvileg növelhető, hát gyakorlatban is a műtrágyák felhasználása, de igazából már nagyon nagy hozamnövekedést ettől a módszertől ne várjunk, mert ugye egy idő után már nem a foszfor, vagy nem a nitrogén limitál, hanem valami más, mondjuk a víz, vagy most már azt lehet mondani, a világ agrártársulásainak a többsége az fénylimitált, amin igen nehezen tudunk segíteni a fénylimitáción. Ugye a megvilágítottságnak a hossza, illetve az intenzitása az, ami limitál. Ezt még pár év így röhögve mondtam, hogy majd kivilágítjuk a szántóföldeket, és hogy ez milyen vicces. Aztán utána láttam, hogy ezt csinálják már, tehát nem is a szántóföldeket, mondjuk Finnországban ugye hosszú éjszakák vannak, az üvegházakat ezeken a hosszú téli éjszakákon világítják, és úgy segítik a növényeknek a termelését. Tehát azért ilyen előfordul, hogy fénylimitáción próbálunk segíteni. Jó, hát ezt a műtrágya felhasználásnak vannak káros hatásai is, persze mellékhatásai, amiket néztünk, és ez a második lehetőségre, az öntözésre ugye ugyanúgy vonatkozik. Most az öntözésnél probléma lehet az is, a vizek szennyezettsége is növekszik, ez megint csak csökkenti a felhasználható édesvíz mennyiségét, vagy pedig drágán meg kell tisztítani, ha lehet, ha nem lehet, akkor ugye az egészséget fenyegeti, a szennyezett vízzel öntözünk mondjuk. Aztán az éghajlatváltozás, emlékezzetekre, szintén sok helyen az öntözésre, az öntözésnek korlátokat szab. Úgyhogy az öntözésnek a növelése már nagyobb mértékben szintúgy, mint a műtrágyázás, nem igen növelhető. Vannak azért lehetőségek. Az első lehetőség az reális, az öntözés hatékonyságának, a hatásfokának a növelése. Ugye kb. 40%-os globális átlagban az öntözés hatásfoka, ami igencsak kevés. Tehát vannak olyan technológiák, hogy a csöpögtetéses öntözés, amivel jóval nagyobb hatásfokot lehet elérni, és sajnos ezek drágák, tehát itt egy probléma adódik. És ugyanez mondható el a második lehetséges megoldásra is, ez a tengervíznek a sótalanítása. Ezt csinálják ilyen olajtermelő arab országokban, ugye, ahol az olajjövedelmekből erre van pénz, de nem túl elterjedtek ezek a technológiák, nem létezik olcsó technológia a tengervíz sótalanítására, rengeteg energiát igényel a sótalanítás, és nem is valószínű, hogy az elkövetkező évtizedekben igazán olcsó technológiára lesz. Ráadásul itt ilyen logisztikai problémák is felmerülnek, hogy oda kéne vinni azt a vizet, mondjuk, hát ahol ott a tengerpartokon ez lehetőség, de már kicsit beljebb eső területeken már a víznek a szállítása az problematikus lehet. Nézzük a harmadik lehetőséget, ez pedig a növények számának a növelése adott területen egy év alatt. Ugye például a rizst már ma is a termőterületeinek egy jelentős részén, kb. 1/6-án kétszer vetik évente. Na most itt két gond merül fel, egyrészt ez trópusokon megoldás, mondjuk ahol évszakok vannak, kevésbé működik. Másrészt pedig megint csak a földek ugaroltatásának a hiánya, a földek kizsigerelése szintén fölmerül ebben az esetben. Tehát hosszú távon ennek a módszernek a fenntarthatósága igen kérdéses. A negyedik és talán legproblémamentesebb és ígéretesebb megoldás az a fajváltás vagy fajtaváltás. Ugye a faj és fajta közötti különbség az remélem mindenki számára ismert. Ugye a faj az természetes változat, a fajta az pedig a fajon belüli ember által kinemesített változat. Jó, tehát mondjuk Jó, ez a meglevő készletben, tehát a már meglévő fajokból vagy fajtákból válogatunk, mondjuk egy száraz területen egy szárazságtűrőbb fajt vagy fajtát ültetünk, mondjuk ilyesmit jelenthet. Komolyabb probléma itt nem merül fel, talán a genetikai sokféleség csökkenése, de ez sem szükségszerű ebben az esetben. Most az ötödik lehetőség, amiről részletesen fogunk beszélni viszont, az új fajtáknak a létrehozása. Hát ezt egyrészt hagyományos nemesítéssel is lehet, de mostanában inkább biotechnológiai módszerekkel, géntechnológiával próbálják ezt elérni, mert hogy a hagyományos nemesítés már többé-kevésbé elérte a lehetőségét, a korlátait, ráadásul sokkal lassabban is működik csak, mint a géntechnológia. A géntechnológiával gyorsabb változásokat tudunk előidézni növényekben, tehát ezért is szeretik. Jó, tehát az órának a hátralevő részét a géntechnológiának fogjuk szentelni. Ez egy kulcskérdés manapság. Géntechnológia, ugye ez egy elég friss dolog, kezdeteit ezt 1973-ra tehetjük, ekkor hozták létre az első ilyen genetikailag módosított vagy génmanipulált élőlényt. Ez egy baktérium volt egyébként. Igazából a széleskörű alkalmazása csak a 90-es években kezdődött meg, mint ezt látni fogjuk mindjárt. Először is mi az a géntechnológia? Definiáljuk. Ugye ez a molekuláris genetikának egy alkalmazási területe, tehát a tudománynak egy alkalmazási területe. Ez egy fontos dolog, sokan úgy tekintik, mint magát egy tudományágat. Ez egy téves felfogás. Tehát ez egy valamilyen tudománynak az alkalmazási területe. Úgy definiálhatjuk, hogy egy élőlény genetikai anyagának, amilyet szinte minden esetben DNS, az élőlény DNS-ének a megváltoztatása, vagy úgy, hogy egy új DNS szakaszt építünk be az élőlénybe, vagy ritkábban már egy meglévő DNS szakaszt szedünk ki onnan, vagy inaktiválunk. Ez a módosítás általában érinti az ivarsejteket is, és éppen ezért öröklődik. Ez utódokra is érvényes. Alapvetően két típusát különíthetjük el a géntechnológiának. Az egyiket úgy hívják, hogy génterápia. Ugye ezt ember esetében alkalmazzák egy örökletesen hibás génnek a kicserélése, egy normális génváltozatra, normális allélra. Ugye ilyen egygénes, egygén által okozott betegségeknél próbálkoznak ilyesmivel, ez nagyon gyerekcipőben járó egy-két ilyen beavatkozás már történt. Vagy egy rosszul működő génnek a kiiktatása, ez is lehetséges. Ugye ez egy orvosi alkalmazás, merülnek fel vele kapcsolatban kételyek és problémák, de nem tartozik a mi tárgyunkhoz, a globális ökológiához, tehát erről nem fogunk beszélni. A másodikról viszont annál inkább, tehát a másik alapvető típusa a géntechnológiának, ez az úgynevezett transgénikus élőlényeknek a létrehozása. Arról van szó, hogy egy faj DNS szakaszát bejuttatjuk egy másik fajnak a DNS-ébe. A cél az nyilván az, hogy az így módon átalakított, tehát ez az új DNS szakasszal felturbozott élőlény, ez valami számunkra, emberek számára előnyös tulajdonsággal bírjon. Hát például, amit gyakran csinálnak, és vissza is térünk rá, van egy olyan baktérium, amit úgy hívnak, hogy Bacillus thuringiensis. Ez kódol, annak olyan génjei, amely mérgező fehérjéket, toxinokat kódoló génjei vannak, és ezeket a géneket szedik ki a baktériumból, és átültetik haszonnövényekből, ugye elsősorban manapság kukoricába. És akkor szépen a kis kukoricánk is ezeket a egyébként egyes rovarokra mérgező géneket tartalmazni fogja, illetve ezeket a fehérjéket termeszteni fogja, és akkor szépen megmódolnak a rovarok. Na most ez a két típus közül a kockázatosabb, a géntechnológia két típusa közül, de nem minden válfaja. Tehát itt is kell két kategóriát csinálnunk. tehát ezeket a transzgenikus élőlényeket zárt rendszerben is föl lehet használni. Ekkor ezek nem kerülnek ki a környezetbe, ezek az élőlények normális esetben, illetve nem esszük meg ezeket az élőlényeket. Ugye ilyen felhasználások vannak mondjuk az élelmiszeriparban, különböző élelmiszeripari adalékanyagokat, enzimeket termeltetnek génmódosított baktériumokkal. Vagy ilyen extrém felhasználás, például műhavat állítatnak elő génmódosított baktériumokkal. Ilyenek vannak. Itt viszont műhavat. Itt viszont szóval nem kerülnek ki ezek zárt rendszerű felhasználások. A nyitott rendszerű felhasználások, vagy nyílt rendszerű felhasználások azok, amelyek problematikusak, mikor ezek az élőlények kikerülnek a környezetbe, sőt, akár meg is esszük ezeket, ugye? És ez elsősorban a mezőgazdasági géntechnológiára jellemző. Tehát a mezőgazdasági géntechnológiáról fogunk természetesen beszélni. És mielőtt ebbe belekezdenénk, nagyon röviden és leegyszerűsítve érdemes ismernünk a folyamatát ennek, hogy az egyik élőlényből, tehát technikailag az egyik élőlényből hogyan juttatják be a másikba a DNS szakaszt. Itt van ez az élőlény, mondjuk itt a DNS-re tök mindegy, és kivel ezt a kis szakaszt szeretnénk bejuttatni. Na most ezt kell egy postás, amelyik a, ugye ez itt az eredeti sejt, ez meg az átalakítandó sejt. Kell egy postás, amelyik átviszi az egyikből a másikba. Ezeket a postásokat hívjuk úgy, hogy vektorok. Tehát egy vektorba építik be. Ez általában egy ilyen kör alakú kicsi DNS, ebbe építik be ezt a kívánt gént, és akkor ez a végén ide is bekerül, ha minden jól megy. Most ezek a vektorok általában kétfélék, vagy vírusok, legyengített vírusok, vagy pedig úgynevezett plazmidok. Plazmid, nem biztos, hogy mindenki számára, ugye? Plazmid, azt azért mondja már, hogy micsoda. Plazmid, ez egy baktérium sejt mondjuk, kicsit szögletes lett. Ugye ennek van normál kromoszómája, de ezen kívül, még kromoszómán kívüli DNS szakaszai is vannak nagyon sokszor, van amikor több is. Ezek általában ilyen kis kör alakúak. Ezeket hívjuk úgy, hogy plazmidok, ezeket előszeretettel cserélgetik egymás között a baktérium sejtek. Ott tehát ilyen bakteriális extra DNS-ek, ilyeneket is használnak vektornak. Ott tehát a vektorba ültetik be ilyen DNS hasító, illetve DNS kötő enzimek segítségével ezt a kivágott gént, és utána ezt a vektort, ugye a vektornak az a tulajdonsága van, hogy képes bejutni az átalakítandó sejtbe. Ezt úgy hívják, hogy transformálja, átalakítja ezt a sejtet, képes transformálni, ami azt jelenti, hogy bejut és beépül, tulajdonképpen a vektor vagy a DNS-ének egy része beépül az átalakítandó sejtnek a DNS-ébe. És akkor hurrá, itt van ez a másik élőlényből származó DNS szakaszunk, már itt van az átalakítandó sejtbe, és akkor nyilván ebből kifejlődik egy élőlény. Na, akkor nézzük azt, hogy ezek a mezőgazdasági alkalmazások hogyan történnek. Mi mondható el ezekről? Tehát a transzgénikus élőlények mezőgazdasági alkalmazása. Elsősorban növényeket alakítunk át így, szinte kizárólag, azért most már állatokat is egyre inkább. Az első transzgénikus növényt azt 1983-ban hozták létre, de kereskedelmi termesztésben csak a 90-es évek közepe óta vannak ezek a növények. Egyre nagyobb területen termesztik ezeket a világban. 2004-ben már körülbelül 81 millió hektáron globálisan. Ugye hát ez Magyarország területének mondjuk 8-szorosa körülbelül, inkább 9-szerese. És ez pedig, ha másként is nézhetjük, a világ megművelt területeinek kb. 5%-án már ilyen növényeket termesztenek. Ha most viszont ez döntő részben, ilyennel mi nem igen találkozhatunk, ez döntő részben az amerikai kontinensen történik. Az Európai Unióban összesen két országban termesztenek ilyen növényeket, elsőben Spanyolországban és nagyon kis mennyiségben Németországban, sehol máshol nem, illetve ma még egy unión kívüli európai ország, ez viszont velünk szomszédos, és emiatt voltak is gondok, vagy vannak is gondok, az Románia, tehát a harmadik európai ország, ahol termesztenek ilyen növényeket. Magyarországon még csak kísérletek folynak, tehát ilyen szántóföldi kísérletek is vannak, kísérleti parcellák, de kereskedelmi termesztésben még nincsenek ilyen növények, az elkövetkező években nem is lesznek. A döntő többségét ezeknek a növényeknek az Egyesült Államokban termesztik, aztán Argentina, Kanada következik, Brazília, amerikai országok mindannyian, Kína az ötödik és Paraguay a hatodik. Tehát tulajdonképpen hat ország van, ahol jelenleg 1 millió hektár fölött van a termőterületük ezeknek, és még van 11 további ország, ahol termesztik ezeket. A hat nagy mellett. Tehát összesen a világon 17 országban termesztik. 2004-es adatok szerint 17 országban termesztettek ilyen transgénikus növényeket. Milyen növények ezek? Hát egyelőre szinte kizárólag az úgynevezett első generációs transgénikus növények. Az első generációs az azt jelenti, hogy ezek az ellenálló képesség fokozása irányába lettek módosítva géntechnológiai úton, tehát a hozamnövelés a cél. Kétféle ellenálló képesség növelésről van szó. Az egyik a gyomirtókkal szembeni rezisztencia. Ma leginkább ezeket termesztik, tehát a ma termesztett génmódosított növények 72%-a ilyen gyomirtószerekkel szemben rezisztens. Most azért felmerülhet a kérdés, hogy mi a fenéért jó az, hogy termesztett növény gyomirtószerekkel szemben teszünk ellenállóvá. Hát azért, mert nagyon erős gyomirtókat lehet akkor alkalmazni, növényünknek meg se fog kottyanni, és az összes többit viszont szépen ki lehet vele írtani, az összes többi növényt. Ha most itt megemlítendőm, egy ilyen biotechnológiai cégnek a nevét mindenképpen fontos megemlíteni. Itt van Magyarországon is már ez a cég, az amerikai Monsanto, ez a leghírhettebb az összes közül. Monsanto előállít és szabadalmaztat, ugye itt a szabadalmak nagyon fontosak, tehát a cég tulajdonolja ezt az eljárást és ezeket a vetőmagvakat, ezért pénzt kér. Monsanto állított elő ilyen szóját, tehát gyomirtószerrel szemben rezisztens szóját. Gyomirtó nevét is fontos megjegyezni, ezt úgy hívják, hogy glifozát, ezt a növényvédőszert, gyomirtószert, majd visszatérünk a glifozátra. Most a poén az az, hogy a glifozátot is a Monsanto gyártja, mert eredetileg egy vegyipari cég volt, és arról nyergelt át részben a géntechnológiára. Tehát ők gyártják a gyomirtót, és ők szabadalmaztatják a vetőmagvat is, tehát ez nagyon klasszul megéri nekik. Ó, tehát ez egyik lehetőség. A másik lehetőség az, hogy kártevőkkel szemben tesszük rezisztensé a növénykénket. Itt főleg és szinte kizárólag a Bacillus thuringiensis, hogy ez a BT-toxinról van szó. 19% ma termesztett növényeknek, ugye 72 meg 19, az 91, fennmaradó 9, az vajon micsoda? A kettő együtt, mikor gyomirtószerrel is, meg kártevőkkel szemben is rezisztens. Tulajdonképpen, amit ma termesztenek génmódosított növényt, ez ebbe a két fajtába tartozik. Vagy gyomirtószerrel szemben rezisztens, vagy BT-toxin termel. Gyakorlatilag semmi más nincs. Ugye, tehát az azt jelenti, hogy az úgynevezett második generációs növények, amiket sokszor emlegetnek, mikor az első generációsokat kritizálják sokan, azok még csak hát vagy gondolat szintjén, vagy legfeljebb kísérlet szintjén léteznek. Ugye ezek azok a növények, amelyekről egy kis malíciával azt szokták mondani, hogy ezeknek már lenne értelmük szemben ezzel a két másikkal, amelyiknek azért olyan sok nincs. Például megváltoztatott tápanyagtartalommal rendelkező növények. Ugye nagyon híres itt az A-vitamin vagy A-provitamin tartalmú rizs. Úgy is hívják ezt, hogy aranyrizs. ez szintén egy olyan dolog, ugye hát ahol A-vitamin hiány van sok helyen a világban, akkor milyen jó, ha ilyen rizs termelnek az emberek, és akkor ugye A-vitamin szükségeket fedezni tudják. Más kérdés, hogy A-vitamint máshonnan is, és egyszerű módszerekkel is be lehet szerezni, de tegyük fel, ez tényleg egy ilyen filantróp vállalkozás. Na most ez megint csak ez nem működik, tehát előállítottak ilyen rizst, aztán már évek óta csönd van körülötte, és még mindig nincsen termesztésben ez az aranyrizs. Jó, tehát tudni kell, hogy csak ezek az első generációsak vannak egyelőre termesztésben. Na most milyen növényeket, ez még egy fontos dolog, milyen fajokat manipulálnak. Négy fajra korlátozódik. Mindenek előtt a szója, döntő többségben szója. Második a kukorica, a harmadik a gyapot, ugye hát ez kakuktojás, mert nem élelmiszernövény. És a repce még, az olajrepce egész pontosan az a negyedik. Hát szinte semmi más, nincs még termesztés. Jó, állatokról csak nagyon röviden, elég ritka még a módosításuk. Hát itt is egy nagyobb hozamú, jobb tápanyaghasznosítású, betegségekkel szemben jobban ellenálló állatoknak a létrehozása a cél. És általában, amit eddig elértek, az, hogy növekedési hormonokat ültettek be állatokba, hát aztán néha igen szörnyű következményekkel járt ez, úgyhogy emiatt sem igazán elterjedt. Ilyen állatvédelmi okokból sem az állatoknak, tehát a transzgénikus állatoknak a létrehozása. Tehát növényekre korlátozódik ezek a mezőgazdasági alkalmazások. Jó. Most egy nagyon gyakran felmerülő, ugye mikor egyesek kritizálják ezeket az eljárásokat, géntechnológiai eljárásokat, elég sokan kritizálják, akkor az ellenérv az gyakran szokott az lenni, hát ebben semmi új nincs, kérem szépen. Hát ez ugyanolyan, mint a hagyományos nemesítés, csak modern módszerekkel. Na most ebben némi igazság van, de van egy nagy különbség is a kettő között. A hagyományos nemesítés és a géntechnológia között. Ez pedig az, hogy míg a hagyományos nemesítés során az új változatok kialakításához csak az adott fajnak a meglévő génállományát használják fel, vagy esetleg ugye hibridizáció esetén közelrokon fajok génállományát. Ezzel szemben a géntechnológia esetében nagyon sokszor evolúciósal rendkívül távoli fajokból, vagy rendszertanilag is rendkívül távoli fajokból visznek át géneket a másik élőlénybe. Hát gondoljatok csak a BT-toxinra, ugye? Itt baktériumból viszünk át mondjuk kukoricába, hát ezek roppant távol álló élőlények. Hasonlóképpen ugyan nemesítés során egy adott génnek a különböző génváltozatait cserélgetik tulajdonképpen a nemesítők. A géntechnológia során egy teljesen új gént visznek be egy számára idegen sejti környezetbe. Most ez miért probléma? Azért probléma, mert az evolúció során egy fajnak a génjei, a génállománya, hát hosszú évszázadok, hát sokkal nagyobb időskálán kell gondolkodnunk, tehát ezredek és tízezredek és százezredek alatt, ezek jól összecsiszolódtak ezek a gének. És ha ebbe beviszünk egy teljesen azon génállomány számára teljesen idegen gént, akkor ott problémák lehetnek. Ez olyan, úgy kell elképzelni, hogy ez egy többek által emlegetett hasonlat, hogy a génállomány, mint egy foci csapat. Jól összeszokott foci csapat, és akkor hozunk egy új játékost, akit hát majd meg fogjuk látni, nem beállítunk egy konkrét helyre, hanem találomra állítjuk be, ezt majd mindjárt erre kitérünk, ugye? És hát mondjuk lehet, hogy egy remek kapus, csak mondjuk a középcsatár posztján játszik, és ez nem biztos, hogy jót tesz annak a csapatnak, ugye? Hogy ebbe az összecsiszolódott csapatba, összerázódott csapatba beteszünk egy ilyen új játékost. Na, mielőtt erre rátérnénk, nézzünk meg, tehát most megnéznénk a kockázatait a mezőgazdasági géntechnológiának. Négyféle kockázatcsoportot fogok majd mondani. Az első csoport az az ökológiai kockázatok, tulajdonképpen a más fajokat érintő kockázatok, fajok populáció kihalása, tulajdonképpen mindegyik ide sorolható. Teljességigénye nélkül sorolom ezeket a kockázatokat, egy-két fontosat csak. Jó, tehát az első ilyen ökológiai kockázat az az, hogy nem csak a kártevők pusztulnak el, mondjuk a BT-toxin következtében, mondjuk az éppen egy elég specifikus növényvédelemre ad lehetőséget, de itt is ugyanúgy megvan az esély, hogy ne csak a kártevők pusztuljanak el. Ó, és ez a hatás persze a táplálékláncban is tovább gyűrűzik, tehát mondjuk a rovarok elpusztulnak, akkor rovarokat fogyasztó élőlényekre is negatívan hat. Most ez természetesen nem a géntechnológiának a specifikus problémája, csak arra is jellemző, tehát nem ad megoldást. Hát ugyanúgy természetesen a növényvédőszereket és a kemikáliákat alkalmazok, ugyanezt történik, csak nem ad erre megoldást. A második, ami viszont már speciálisan a géntechnológiával kapcsolatos probléma az az, hogy ezt a beültetett gént, ezt az élőlény képes átadni rokon vadon élő fajoknak, vagy ugyanazon faj vadon élő változatának, meg porzás hibridizáció révén. És ennek vannak különböző, lehetnek különböző negatív következményei. Az egyik az, hogy ez a vadrokon, ezzel az idegen génnel felszerelve, ami mondjuk kártevő elleni rezisztencia gén, ugye ezzel ott szépen el tud terjedni, invazívvá tud válni a természetes élőlény társulásban. Tehát szertesz egy olyan génre, ami ott a természetes társulásban neki versenyelőnyt jelenthet, és akkor kiszoríthat onnan más fajokat, tehát ő burjánozhatott el. Ugye emlékezhetek arra, hogy behurcolt növények sokszor azért sikeresek, mert nincs természetes ellenség, vagy kevesebb a természetes ellenség, mint az őshonosaknak. Ugye erről beszéltünk, mert ugyanarról van szó. Jó, már is vannak kísérletes bizonyítékok erre, hogy ez nem csak egy teória, hanem ez meg is történt, tehát ez egy reális veszély. Na, és még egy ökológiai kockázatot mondok, ez pedig a vegyszerhasználat fokozódása a gyomirtószerrezisztens növényeknél, ugye, ami messze a leggyakoribb módosítás. A Monsanto azt mondja, hogy glifozátból kevesebb is elég, mint más gyomirtókból, csak hogy itt ennek két dolog is ellentmond. Az egyik az, hogy nem lehet úgy összehasonlítani a növényvédőszereket, hogy gramra, hiszen egy bizonyos növényvédőszerből egy kisebb mennyiség, gramra kisebb mennyiség is nagyobb veszélyt okozhat, mint a másikból egy nagyobb mennyiség. És hát a glifozátról tudjuk azt, hogy ez egy egészségre káros szer, rákkeltő terhesnőkre, most egy új vizsgálat szerint a terhesnőkre különösen veszélyes. A másik az, hogy a tapasztalatok a glifozát rezisztens szója esetében az Egyesült Államokban azt mutatják, hogy a farmerek esetében nem úgy csökkent volna a vegyszerhasználat, hanem tovább növekedett. Többszörösére, 2-3-4-5-szörösére. És ennek valószínű oka az az, de sok esetben ezt tapasztalták, valószínű oka az, hogy azt látják a farmerek, hogy hát ez nagyon klassz, ezt növényt ugye annyi gyomirtót adhatunk neki, amennyit akarunk, úgyse fog neki megártani, és akkor inkább adunk több gyomirtót, hogy hadd pusztuljon a többi. Ugye, tehát ez nem vezet a gyakorlatban legtöbb esetben a gyomirtókkal való takarékoskodáshoz. Jó. A következő kockázatcsoport az élelmiszerellátás biztonságát érintő kockázatok. Ezen belül az első az az ellenálló gyomoknak, ellenálló kártevőknek a megjelenése. Ugye mondjuk a gyomirtószer rezisztens szója esetében egyetlen gyomirtószert alkalmazunk nagyon nagy mennyiségben. A BT-toxin esetében a növény minden sejtje termeli a BT-toxin, tehát hatalmas mennyiségben szembesülnek a rovarkártevők ezzel a mérgező fehérjével. Miért baj ez? Ugye ez egy nagyon erős szelekciós nyomás, és hamar megjelennek ellenálló kártevők vagy ellenálló gyomok. Ugye ezeknek rövid a generációs idejük, ezeknek a gyomoknak, meg rovaroknak is nagyon gyorsan ki tudnak szelektálódni az ellenálló változatok, amelyek persze gyorsan elszaporodnak, mert a többi ez kiirtódik. Ugye? Na most, hát ez hamar ezt a technológiát ellehetetleníti. Mondjuk ez a BT esetében azért is probléma, mert a biogazdálkodásban is alkalmazzák a Bacillus thuringiensis, csak hát nem géntechnológiai módon persze, hanem úgy, hogy ezek szárított baktériumokat porként szórják rá a növényekre, amikor fertőzést észlelnek. Tehát ezt máshol is ellehetetlenítheti ennek a más termesztési módszereknél is ennek a használatát. A másik ide tartozó kockázat az a haszonélő lények genetikai sokféleségének a további csökkenése. Ugye itt rövid távon minden termelőnek a GM, ugye a génmódosított fajta termesztése éri meg. A többi fajta az vagy eltűnik, vagy génbankokba kerül, ugye, mint arról beszéltünk, és hát egyre kevésbé különböznek már genetikailag is ennek következtében. Ugye ez is már említett intenzív mezőgazdaságra jellemző probléma, ezt itt megint csak felerősíti a géntechnológia. Ugye egyre sérülék, egyre homogénebbek lesznek az agrártársulásaink, és ennek következtében egyre sérülékenyebbek. Ugye, tehát ez a diverzitás, sokféleség az a védekezésnek az egyik eszköze volna. Hát ezzel ugye az élelmiszer ellátás biztonságát csökkentjük, hiszen jön az alkalmas kártevő, vagy az abiotikus változás, amiről már beszélt. Most a harmadik kockázatcsoport, amit lehetne ragozni, itt egyetlen dolgot fogok csak említeni, ez ezen élelmiszerek elfogyasztásának, génkezelt élelmiszerek elfogyasztásának az egészségügyi kockázatai. Itt a tápanyag összetétele változhat meg a növényeknek az új génbevitele következtében. Miért? Azért, mert ez, amire már utaltam, a bevitt génnek a beépülési helyét azt nem ismerjük. Tehát, hogy hova épül be itt pontosan a génállományba, azt nem tudjuk. Pedig ez egyáltalán nem lényegtelen, hiszen ahova beékelődik, ott legalább a szomszédos gének működését biztos befolyásolja. Vagy a fehérje terméke a többi gén fehérje termékével kölcsönhatásba lép. Tehát mindenképpen ott a sejten belül kölcsönhatásokba lép más génekkel, vagy a fehérje termék más fehérjékkel. Most ezeket a kölcsönhatásokat mondjuk bekapcsolhat nem működő géneket, vagy kikapcsolhat működő géneket. Ezekről fogalmunk nincs, tehát megint arról van szó, hogy egy olyan rendszerbe avatkozunk bele, amiről nagyon-nagyon keveset tudunk, és úgy avatkozunk be, nem is tudjuk pontosan, tehát csak azt tudjuk, hogy ott van a gén, de hogy ez pontosan ott hova épült, meg mit csinált, arról igazából gőzünk nincsen. Most ennek következtében természetesen változhat a tápanyag összetétel is, hiszen ha mondjuk fehérje kölcsönhatások következtében, vagy bizonyos génnek kikapcsolódnak, és erre némi bizonyíték volt is már, nagyon röviden egy tanulságos esetről, már csak azért is érint minket, hogy magyar származású kutató kapcsán került ez elő, ez Pusztai Árpádnak a története, még 1998-ban kezdődött. Valaki erről hallott? Pusztai ügyről? Hangosabban. Igen, Skóciában van, így van. Most már itt van Magyarországon különben. Itt ugye konkrétan, ő nem géntechnológiával foglalkozott egyébként, hanem ő egy táplálkozástannal foglalkozó kutató, biokémikus, akit megbíztak azzal, egy kutatóintézetben dolgozó Skóciában, egyébként a Skót Tudományos Akadémia tagja, tehát egy igen elismert kutató, 56-ban vándorolt ki, és megbíztak azzal, hogy egy angliai cégnek a génmanipulált krumpliát vizsgálja. Tehát egyrészt, hogy krumpli tápanyag összetétele változott-e, ha igen, hogyan, és az azzal etetett patkányokra milyen hatással lesz ennek a krumplinak a fogyasztása. És hát azt találta, hogy egyrészt komolyan megváltozott a tápanyag összetétel a génmanipuláció következtében, illetve a patkányokon is észlelt kóros elváltozásokat a bélrendszerben elsősorban. Ezek fiatal fejlődésben lévő patkányokkal letette, és különböző fejlődési zavarokat észlelt. Na most ezt mielőtt befejezte, publikálta volna a kísérleteket, elkövette azt a hibát, hogy ezt, tehát ugye, mert érezte persze, hogy bizonyos szempontból érthető, hogy figyelmeztetni kell az embereket erre a veszélyre, még publikáció előtt, és egy BBC-nek egy műsorában beszélt egy másfél-két percet, hát szinte rögtön ki is rúgták az állásából, és hát a rossz nyelvek szerint azért, mert két szerződése is volt ilyen biotechnológiai céggel az intézetnek, és hát ez nagyon hát kényes volt ilyen szempontból. Igazából mai napig nem fejezte be senki ezeket a kísérleteket, egy részét publikálta, a többi részére még mind a mai napig nem derült fény, tehát hogy pontosan, hogy mennyire volt igaza, azt még mind a mai napig nem tudjuk, de gyanús, hogy talált valamit, különben valószínűleg engedték volna tovább csinálni. Tehát itt tulajdonképpen az egyik probléma, hogy a géntechnológiai úton módosított élőlényeknek, élelmiszereknek a kockázatbecslését azt általában a gyártócég végzi, és nagyon kevés a független vizsgálat. Tehát a puszta ilyen függetleneknek az egyik ritka példája volt. Kevés a független vizsgálat, és hát valahogy, ha a gyártócég végzi a kockázatbecsléseket, valahogy mindig az jön ki, hogy hát ez tök veszélytelen, meg ugyanolyan, mint a normál kaja. Ez ugyanolyan, mint Magyarországon, ugye a környezeti hatástanulmányok, azt is mindig a beruházó fizeti, vagy fizetteti, és hát ott is mindig valahogy az jön ki, hogy hát ez semmi gond ezzel. Beruházás még hasznos is a környezet. Szóval nagyon elégtelen a kockázatbecslés, és ha tesztelik is ezeket az élőlényeket csak néhány évig, tehát nem elég sokáig, mondjuk ezzel szemben a gyógyszereket ugye legalább egy évtizedig szokták tesztelni, érdekes dolog. Jó, a negyedik kockázatcsoport az pedig a társadalmi-gazdasági kockázatoké. A géntechnológiával fontos tudni, hogy szinte kizárólag ilyen óriás cégek, multinacionális cégek foglalkoznak, mivel ez egy nagyon pénzigényes és nagyon tudásigényes technológia. Nyilván ezeknek a cégeknek, és erre egy csomó példa is van, megvannak az anyagi eszközeik arra, hogy nyomást gyakoroljanak az államoknak a döntéshozóira, akár legmagasabb szinten is, és mind Nagy-Britanniából, mind az Egyesült Államokból vannak erre konkrét történetek is. Ha most ezektől a néhány cégtől, mint például a Monsanto való függőségünk növekedhet meg például azáltal, hogy a mindennapi betevőnknek az előállítása az rajtuk múlik. Össze felmerül a kérdés, hogy hát miért? Hát egyszer megveszi a termelőtőlük a vetőmagot, aztán mint azt csináljuk már 10 000 évben, a termés egy részét félreteszi, újra elülteti. Hát a fenét, ez ma már nem így működik a világban. Hát a legenyhébb dolog, ami már működik is, Kanadában, Egyesült Államokban is ebből már perek is voltak, az, hogy ezeknek a cégeknek külön kommandóik vannak, amelyekkel rajtütésszerűen ellenőrzik a gazdálkodókat, hogy megvették-e a vetőmagot az újabb évben is, vagy pedig eltették az előző évről. Ugye ez utóbbit nem szabad csinálni, tehát elvileg szerződés szerint minden évben meg kell venni a cégtől, mert szabadalmaztatott vetőmag, és minden évben meg kell vásárolni. Ugye ez ami működik. Na most ennél durvább dolgok is vannak készülőben. Létrehozták, konkrétan Monsanto megint csak, az úgynevezett Terminátor technológiát. Ez megint csak nem Schwarzeneggerhez köthető, ugye terminára az befejezni, tehát valamit befejez ez a technológia. Ennek az a lényege, hogy úgy manipulálják, mondjuk már másképpen is manipulálták, mondjuk gyomírtószerrezisztens magvakat, még ezen felül úgy is manipulálják, hogy steril magvakat hozzon létre az a növény. Tehát, és akkor nem is lehet eltenni a vetőmagvat, mert hát nem csirázik ki. Tehát ezt meg lehetett oldani már a biotechnológia révén, hogy steril magvakat termeljen a növény, és hát akkor persze rá vannak kényszerülve a farmerek, hogy minden évben megvegyék a vállalattól. Nagyon nagy volt a felháborodás, mikor ezt kifejlesztették egy pár évvel ezelőtt, úgyhogy ez egyelőre ilyen betűmagvak nincsenek termesztésben, tehát bármikor előjöhetnek vele, mert ez egy létező technológia. Másrészt a Monsanto egy másik céggel karöltve létrehozott egy hasonló, bár szerintük kevésbé durva, hogy farmer baráttan így hirdetik technológiát, aminek az a lényeg, ezt úgy hívják egyébként ilyen betűszó, nem tudom már minek a rövidítése, T-gurt. Tehát, hogy nem steril magvakat hoz létre a növény, hanem csirázók, csiraképes magvakat, csak ezek a magvak akkor mutatják a génmódosított jelleget, ha egy sprével lefújjuk őket. Most azt már nem mondom, hogy a sprét az kigyártja és kiszabadalmaztatja, de hát ez tulajdonképpen sokban nem különbözik az előző esettől. Jó, és hát itt a technológia függőséget még mindenképp megemlíteném, tehát nem csak a cégektől, hanem a technológiától való függőség is a mezőgazdasági géntechnológia által. Tehát ugye abba érdemes belegondolni, hogy A mindennapi betevőnk előállítása egy nagyon komplex, szofisztikált technológiától függene. És ugye ez kiszoríthat stabilabb, hagyományosabb, talán kisebb hozamú, de ökológiai értelemben is fenntarthatóbb földművelési módszereket, illetve mezőgazdasági technikákat. Hát összefoglalásul, ugye manapság itt a géntechnológia kapcsán, ugye az az etikailag nagyon kifogásolható helyzet, hogy még a géntechnológia használt egyértelműen egy szűk csoport fölözi le, tehát a cégek által pénzelt kutatók, esetleg az államok néhány megkent döntéshozója, a potenciális károkat viszont az egész társadalom viseli, a jövő nemzedékeket is beleértve, mert hogy ugye nagyon ritkán vállalnak felelősséget, hogy ez a felelősségbiztosítás kérdése is nagyon fontos a géntechnológia kapcsán. Egyelőre nagyon ritkán vállalnak felelősséget ezen növényeikért, termékeikért ezek a cégek. Úgyhogy ezen mindenképp változtatni kell. Másrészt én meg tudom érteni azokat is, akik így eleve elutasítják ezt a technológiát. Én ezt azért nem gondolom, hogy ez ilyen ördögi dolog lenne, amitől eleve tartózkodnunk kéne. Viszont ugye manapság az történik a géntechnológia kapcsán, hogy amit meg tudnak csinálni, azt megcsinálják és próbálják eladni. Ugye ehelyett inkább azt kéne, hogy átgondolni, hogy milyen ilyen GM élőlényekre lenne esetleg szükség, és ha van olyan, amelyik tényleg előnyös, széles társadalmi körök számára, akkor azokat termeszteni. Tehát, mint mondtam, ezekre a jelenleg termesztésbe levő első generációsokra gyakorlatilag nincsen szükség, vagy nagyon kevés. Jó, tehát itt is az már emlegetett elővigyázatosság elve, ami nagyon fontos, független hatásvizsgálatok, kockázatbecslések, ugye hát ezek, amik hiányoznak, nem csak egészségügyi, az ökológiai értelemben is. És hát ugye egy csomó ilyen régi történet van, a DDT története is ilyen, amit említettünk, vagy a halogénezett szénhidrogéneké, CFC-ké, ami azt mutatja, hogy egy technológiáért eleinte lelkesedünk, aztán egy-két évtized múlva kiderülnek a káros hatások, tehát rengeteg ilyen sztori van. Jó, tehát összességében azt mondhatjuk, hogy a géntechnológiának is annyi negatívum, a mellékhatása van, hogy ezzel megnövelni az élelmiszer mennyiségét, hát ez sem az igazi megoldás. Néhány szó a legvégén a géntechnológia, a mezőgazdasági géntechnológia jövőjéről, lehetséges jövőjéről. Tehát, hogy elterjednek, ugye jelenleg szinte csak az amerikai kontinensen, elterjednek az egész világban ezek a növények. Hát itt a kulcs szereplő valószínűleg az Európai Unió lesz, nagyon sok múlik az Európai Unión. Ugye jelenleg viszonylag elutasító, bár ez ugye egy kicsit puhulni látszik az álláspontja, főleg azért, mert az Európai Unióban a fogyasztók elutasítják az ilyen kajákat, de azért nem egységesek a tagállamok az EU-ban sem. Tehát van, ahol ugye termesztik, eléggé eltérnek az álláspontok. Magyarországon egyelőre a magyar mezőgazdaságnak egyelőre az érdeke, hogy ne legyenek ilyen növények, és nincsenek is ennyelőre. 1998 és 2004 között volt egy moratórium az EU-ban a génmódosított növényekre. Ez azt jelentette, hogy nem vontak termesztésbe már újabb GM növényeket, illetve nem is importáltak ilyeneket. Akkor jött az Egyesült Államok, amely azt mondta, hogy hát ez protekcionizmus, saját mezőgazdaságát védi ezzel az Európai Unió, és sérelmezte ezt az importiralmat, hogy ebből neki bevétel kiesése is van, hogy nem hajlandó az Európai Unió importálni onnan ezeket a GM kajákat. És két évvel ezelőtt a WTO-nál, most a WTO-ban nem megyünk bele, mert időhiányában sem, majd két hét múlva, ez a kereskedelmi világszervezet, nagyon fontos szervezet, és erről fogunk beszélni. A WTO-hoz fordult egy vitarendezési eljárás kezdeményezett Argentinával, Kanadával együtt az Egyesült Államok. Nem sokára, úgy néz ki, pár hónapon belül dönt is a WTO, és ha az Egyesült Államoknak ad igazat, akkor az Egyesült Államok az Európai Unióból érkező termékeket, mezőgazdasági termékeket büntetővámmal sújthatja. Nyilván akkor csökken ezeknek a termékeknek a versenyképessége, tehát az EU ezt nyilván nem akarja. És talán ezt elkerülendő is oldotta fel az Európai Unió a moratóriumot tavaly, de igen szigorú feltételekkel tette ezt. De nagyon szigorú nyomonkövetési rendszer van az EU-ban, tehát ezt úgy, hogy a tanyától a tányérig nyomon követni az élelmiszer sorsát. Ugye, és ha mondjuk az kiderül a nyomonkövetés során, hogy itt géntechnológiai úton módosított összetevő is van benne, egy bizonyos százalék, ilyen kb. 1% fölött ezt jelölni is kell az élelmiszereken. Ugye ezt az Egyesült Államokban például nem jelölik, tehát ott bemész egy boltba, és azt nyugodtan, hát simet, tehát nem lehet elkerülni az ilyen kajákat Kanadában sem. Ugye az EU-ban ezt szigorúan jelölni kell, Magyarországon is találtak már ilyen néhány ilyen import élelmiszert, amiben fel volt tüntetve, hogy ez ilyen összetevőket tartalmaz. Na most, amennyiben ugye az EU beadja a derekát, akár a WTO, USA nyomásra, akár önmagától, akkor viszont jó eséllyel nem is csak az EU-ban, hanem az egész világon el fognak terjedni ezek a növények, hiszen hát legfőképpen azért, mert ma is sok harmadik világbeli ország azért nem termeszt ilyet, mert akkor az EU-ba nem tudnak exportálni élelmiszert, az EU nem veszi át, és éppen azért ők is tartózkodnak az EU-ba, és elterjednek, akkor ez gyakorlatilag megállíthatatlan lesz ez a folyamat. Jó, még a könyvajánló rovat. Ez egy remek könyv, főleg növényvédőszerekről, kisebb részben a géntechnológiáról, Darvas Bélának, Virágot olykosznak. Alcíme az, hogy kísértések kémiai és genetikai biztonságunk ürügyén. Köszönöm a figyelmet mára.
Eper, Első Pesti Egyetemi Rádió.
Elhangzott globális ökológia, bioszféra és ember. Takács Sánta András előadását közvetítettük az ELTE természettudományi karáról. Élelemtermelés, génmanipulációs technológiák. A felvétel 2005. májusában készült.